Köszöntöm hallgatóinkat, Szűcs Levente vagyok. Ha csak a sajtót és a politikai nyilatkozatokat nézzük, az erdélyi magyarság rendkívül rossz kedélyállapotban van. Nincsenek pontos adataink arról, hogy ez a közemberre mennyire érvényes. Minden esetre a nyilvános megszólalásokból a közösségi médiában vagy más internetes felületeken arra következtetünk, hogy nagyon. Mi az oka az elkeseredésnek? Valóban indokolt-e a borúlátás? És mi a teendő? Kihasználjuk-e a rendelkezésünkre álló eszközöket? Vannak-e alternatív eszközei az érdekérvényesítésnek, amelyekhez nyúlhatunk? Ezekről beszélgetünk mai meghívottainkkal, Magyari Nándor László szociológussal és Szilágyi M. Sándor nyelvésszel. Mindketten egyetemi tanárok, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatói, és mindketten vállaltak közéleti szerepet korábban. A Kolozsvári Rádió stúdiójából csatlakoztak hozzánk. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kelemen Hunor március 15-i üzenetéből vett idézettel kezdeném. Az RMDSZ elnök emlékeztetett, hogy a magyarság kollektív közérzetét egyre rontják az újabb és újabb különböző szintekről érkező támadások, törvénytervezetek, intézményi túlkapások, vagy éppen a médiából ömlő gyűlöletkeltés és közösségi megbélyegzés. Többek között azt mondta, és itt idézem, azt is látnunk kell, hogy ami ellenünk történik, az nem véletlen, hanem tervszerű és folyamatos. Visszatérek tehát a bevezetőben megfogalmazott kérdéshez. Valóban indokolt-e az elkeseredés? Szilágyi Sándor.
Én nem vagyok benne biztos, hogy okvetlenül elkeseredésnek kell lesz mondani. Amit én látok, az inkább egy nagy kiábrándulás, mégpedig azért, mert itt immár elég sok éve azt látjuk, hogy ez az egész történet valahogy úgy először lelassult, aztán szinte megállt, egy nagy állóvíz benyomását kelti, ahol nem nagyon történik semmi, és hát mondjuk időnként történik valami, például az, amire Kelemen Hunor is utalt, de ugyanakkor viszont az is van, hogy az ilyenfajta bejelentések, azok is rontják a közhangulatot, mert valahogy eltakarják azt, hogy azért történtek itt jó dolgok az évek során, hát ha csak azt nézzük, hogy milyen volt a közhangulata a magyarokkal szemben a 90-es években, és hogy azt már nem lehet össze se hasonlítani, hanem én inkább azt látom, tehát internet kommentekben, mondjuk a kommentelők az egy külön csoport, mert ott általában a mérges emberek szoktak összegyűlni, de ez a kiábrándulás, hogy valakikre, politikusokra rábíztuk azt, hogy intézzék a dolgainkat, és azt látjuk, hogy annak az elvárásnak nem nagyon felelnek meg. Már most itt két oka is lehet ennek, azt is figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy a politikus mozog egy bizonyos közegben, ahol megvannak a lehetőségei, és a másik meg az, hogy esetleg nem voltak-e nekünk túlságosan nagy elvárásaink, hogy azokkal a lehetőségekkel nem számoltunk eléggé.
Hadd tegyek hozzá ehhez még két dolgot. Az egyik az, hogy én azt hiszem, hogy sok mindenből táplálkozik ez a kiábrándultság, vagy ez a közéleti apátia, ami jellemzi a romániai magyarságot is. Egyszerre most nagyon sok illúzióval kell leszámolnunk, és ez nem könnyű. Azt hiszem, egyfajta ilyen ciklus végi dekadens hangulat van, ami azt jelenti, hogy nagyon sok minden egymásra tevődik, valami új kellene, hogy jöjjön. Kiábrándultunk ebből az egész átmenetből, sokkal nagyobb elvárásaink voltak azzal kapcsolatban, hogy 25 év alatt mit leszünk képesek, milyen utat bejárni, vagy milyen eredményeket elérni. Elbizonytalanodott a politikai mezőny is, és hát erre még vissza fogunk térni. Hadd mondjak még egy szempontot, aztán ráadásul mi romániai magyarok is magyarok vagyunk. Éppen most mérték, ugye 2016-os jelentés a boldogság állapotáról, ugye így határozták meg ez a Happiness Report, ugye, tudósok mértek a 157 országban, ugye egy ilyen komplex mutatót hoztak létre azzal kapcsolatban, hogy az emberek mennyire érzik boldognak magukat, meg a saját társadalmukat, és hát Magyarország nagyon a végén van. Hadd mondjam, hogy Románia sokkal előbbre van ebben a ranglistában, mint Magyarország, úgyhogy nem csoda, hogyha mi romániai magyarok is ugye követjük is bizonyos értelemben ezt a mintát. Másrészt meg ugye azt hiszem, hogy az illúziók és a kiábrándulásnak az is oka, és itt visszautalnék arra, amit Szilágyi Sándor mond, hogy a politikumtól sok mindent vártunk, Általában azt várjuk mi romániai magyarok, azt hiszem a politikusoktól, hogy értelmezzenek és eligazítsanak, megmagyarázzanak dolgokat, és azt látom, hogy az utóbbi időben egyre kevésbé képesek ennek az eligazító vagy megmagyarázó funkciónak ugye eleget tenni, és akkor, amikor Kelemen Hunor tulajdonképpen csak mind csupa olyan célokat fogalmaz meg, ami arról szól, hogy valahogyan szinten tartsuk a dolgokat, tehát az eddig elért úgymond eredményeket védjük meg, akkor hát ezt a passzivitást sugallja tulajdonképpen, hogy azt üzenni, hogy nincsenek új és előremutató célok, hanem hát most valahogyan konzerváljuk, ami eddig megvalósult.
De lenne befogadó közeg további ígéretekre, amikor ugye mindketten említették, hogy állnak a dolgok, tehát nagyon régóta, illetve hát eléggé régóta nem történt már semmilyen előrelépés. Tehát ebben a közegben ígérni újabb jogokat esetleg?
Én nem erre gondolok, egészen másra gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy nagyon is sürgető és égető feladatok vannak, és nem üres ígéretekkel kellene folytatni. Nem tudom hányszor, alig lehet összeszámolni. Én magam 94-ben készítettem először közvéleménykutatást, és azóta minden alkalommal azt mérték, és ezt nemrég, körülbelül egy hónapja az RMDSZ ismét nyilvánosságra hozta, hogy a városi RMDSZ szavazókat egy nagyon nagy mintán megkérdezték, és azok azt mondták, hogy a szociális, a gazdasági, az infrastruktúrális problémák, a prioritások számukra. Erre rá két hétre azt üzente Kelemen Hunor, hogy meg kell erősíteni a sérelmi politizálást, a kisebbségi politizálást. Itt van a gond. Nagyon sok feladat lenne, amit a politikusok meg kellene, hogy jelöljenek. Helyhatósági választások jönnek. Tartalma az lenne, hogy ezekben a kérdésekben előre menjünk, hogy terveket, hogy programokat mutassunk be. Szó sincs erről, belháború folyik, illetve a kommunikáció az továbbra is, ugye ez ilyen etnikai alapú sérelmekkel kapcsolatos.
Visszatérünk még nyilván a prioritásokra, de maradjunk még egy kicsit a hangulatnál. Említettem a kérdésben is, az első kérdésemben, hogy Kelemen Hunortól idéztem tulajdonképpen, hogy a hangulatrontó tényezők, azok egyes törvénytervezetek, intézményi túlkapások, vagy a médiából ömlő gyűlöletkeltés. Mennyire kezeljük helyén ezeket a dolgokat?
Az előbb azt mondta Magyari Nándor, hogy az emberek azt várnák, hogy a politikusok értelmezéseket adjanak, magyarázatokat. Én úgy érzékelem, hogy az emberek inkább azt várnák, hogy találjanak megoldásokat a meglevő problémákra, mert az értelmezés az, persze az nagyon fontos, de azzal még nem vagyunk nagyon előrébb. Én a nyelvész bőrömből nem tudok itt se kibújni. Én inkább azt nézem, hogy milyen fajta beszéd folyik a politikában, és az emberek is valahogy úgy vannak ezzel, hogy azt nagyon sokszor lehet hallani, hogy folyton csak beszélnek és nem csinálnak semmit. Látszik, hogy az emberek nincsenek megelégedve a beszéddel, de főleg azért nem lehetnek megelégedve, mert amilyen beszédet hallanak, az nem egy probléma megoldó beszéd, hanem vagy elméleti jellegű, vagy általános helyzetjellemzés arról, hogy mi van, amit az emberek amúgy is látnak különben, és az mondjuk nem baj, hogyha a politikus beszél, mert a politikusnak olyan a feladatköre, hogy problémákat mindenképpen beszéddel tudhat megoldani, mert meg kell találni a tárgyaló felekkel a megfelelő megegyezésnek a módját, csak az az, hogy az elméleti és értelmező és magyarázó beszéd az nem mindig alkalmas arra, hogy problémát is oldjunk meg vele. Erre, hogyha szabad lenne, mondanék egy példát, mert jobban látszik akkor, hogy az 1990-es évek elején, amikor én még ott voltam az RMDSZ-ben, akkor megjelent egy olyan dolog, hogy nekünk okvetlenül a kollektív jogainkat kell kiharcolni, elérni. Na most ez, hogy kollektív jog, ez magyarázatnak, értelmezésnek, programcélkitűzésnek, ez nagyon jó volt, de ez nem volt egy probléma megoldó dolog, mert én mindig azt láttam, hogy amikor leültünk román, mondjuk úgy, hogy politizáló értelmiségiekkel beszélgetni, ahogy ez a kollektív jog dolog felmerült, a probléma megoldásról többet nem esett szó, mert akkor rögtön átalakult egy jogelméleti vitába, hogy de mi az, hogy kollektív jog, hogy kik annak a jogalanya, és a többi. És akkor, amikor én ezt láttam, azt mondtam, hogy ebből ki kell lépni, mert a probléma megoldással nem megyünk előre. Tehát az egyik SKT-n szétosztottam körülbelül 30 kérdőívet, ami úgy szólt, hogy kollektív jogaink körébe tartozik ahhoz való jogunk, hogy 1, 2, 3, 4, stb. 10-ig elmentem, és arra kértem, hogy írják oda be, hogy mik tartoznak oda, és azoknak osztogattam szét, akik a leglelkesebben szorgalmazták ezt a dolgot, és hát az eredmény az nagyon lehangoló volt, mert először is 3 vagy 4 kaptam vissza belőle. Azokon olyasmik voltak, amik hát mit mondjak, én nem tudtam, hogy most mosolyogjak, vagy mit csináljak, mert hát hogy legyenek iskoláink, meg hogy használhassuk az anyanyelvünket. Itt mi derült ki? Az, hogy kiválasztunk egy fogalmat, aminek, mint kiderült, senki se tudja, hogy mit jelent, de mindenki azt hiszi, hogy csak egyedül ő nem tudja, a többiek mind tudják, tehát ezért érdemes harcolni. Ez propaganda szövegnek ahhoz, hogy a párt támogatottságot gyűjtsön maga köré, mert sajnos ilyesmivel is kell, hogy foglalkozzon egy párt. Ez arra nagyon jó, mert oda az ilyen szavak, amikről senki se tudja, mit jelentenek, azok nagyon jók, mert azoknak nagyon nagy felhívó erejük is lehet, mert az emberek úgy látják, hogy ebben van az a nagy okosság, amire ők még nem jöttek rá. És akkor én meg azért voltam ettől nagyon elszomorodva, mert én nem ennek a kimutatásáért kértem ezt, hanem arra gondoltam, hogy ha összetudjuk állítani azoknak a jogoknak a listáját, akkor utána, amikor leülünk tárgyalni a másik féllel, már nem a kollektív jogokat kell elemezni, hanem vesszük sorba azokat az egyes ide tartozó jogokat, amikről már tényleg konkrétan lehet beszélni, haladhatunk előre a probléma megoldással, és hogyha azok mind együtt összejönnek, akkor mondhatjuk, hogy a kollektív jogaink megvannak, mert ha azok ebből állnak. Igen, de kiderült, hogy senki se tudja, hogy mi az, és hogy mi óriási erőbevetéssel harcolunk valamiért, amiről senki se tudja, hogy az micsoda. Na most ezért mondom, hogy a probléma megoldó beszédhez, ahhoz nem a teoretikus, absztrakt fogalmakat kellene használni, hanem azt meg kéne tanulni, lebontani, és a problémát nézni, hogy mit akarunk mi megoldani, és nem egy valamilyen politikai doktrínának a terminológiáját érvényre juttatni. Vagyis probléma megoldásért kéne harcolni, és nem szavakért kellene harcolni, mert a szavakkal nem érünk semmit.
Ha szabad nekem is ehhez hozzáfűzni, nincs egy ellentmondás az közt, amit Sándor mond, vagy én gondolok, vagy mondok. Ugye abból indultam ki, hogy a politizálás az ilyen beszédcselekvés aktus sorozat. A politikus, ha mond valamit, azzal tesz valamit. Ne menjünk bele, mert bonyolult az elmélete, viszont én azt hiszem, hogy ez így közérthető. Minden politikai kommunikációs aktusnak van egy tartalmi, és van egy szimbolikus, vagy van egy ilyen érzelmi ráhatás oldala. És én azt hiszem, hogy a 90-es évek végén egészen a legutóbbi időkig az RMDSZ-nek sikerült valamilyen egyensúlyt teremtenie tartalom és szimbolikus üzenet között, és ezt látom az utóbbi időben megbomlani. Ez különösen ugye abban, amit én autonomiázásnak neveztem, ugye nyilvánul meg. Egyszerűen képtelen volt előrelépni az RMDSZ, kidolgozni egy olyan autonomia tervezetet, amelyik éppen úgy, ahogy Szilágyi Sándor mondja, már ezekről a gyakorlati dolgokról szól. Ha összevetjük a 90-es évek közepén létrejött tervezetet azzal, amit egy éve mutattak be, visszalépés van, és nem előrelépés. Egyszerűen átvették a dél-tiroli szabályozást, és azt hiszem, hogy ezt a választók ezt megérzik. Az, hogy felbomlott egyfajta ilyen egyensúly tartalom és szimbolikus üzenet között, ezt én azt hiszem, hogy ez miatt is van ez a dekadens hangulat.
Mi lehet az oka ennek?
Rendszerűen belüli okai is vannak kétségtelen. Ugye volt egy másik politikus generáció, aki azt hiszem ezt a dolgot jobban értette, és nagyobb volt az autoritása akkor, amikor megszólalt ezekben az ügyekben. nem sikerült jól, én úgy látom, nem sikerült jól a generációváltás, olyan politikus gárda van ma, aki nem érti ezt a dolgot pontosan, vagy eltávolodott, ugye médiapolitizáláson szocializálódott, és nem képes megszólítani a lakosságot, úgy, ahogy az előtt sikerült. Nagyon sok minden egyéni politikusi karizmán múlik ebben a politikai mezőnyben. Nyilván, hogy megváltozott a kontextusa a politizálásnak. Akkor, amikor a román politikai mezőnyben ugye ez az agresszív nacionalista hullám, ami a 90-es évekre jellemző, eltűnt. Ugye? Ma nincsen igazi szélsőséges párt a parlamentben, ugye nincsenek igazi szóvivői ennek az irányzatnak, ugye? És minduntalan visszaválaszolni valami olyasmire, ami tulajdonképpen nincs is ma igazándiból benne a politikai közélet közepébe, már úgy értem, hogy a romániai politikai közélet központjába, ez egy kontraproduktív dolog. Ezt azt hiszem, hogy ezt érzik az emberek.
Én ehhez még azt tenném hozzá, ha lehet, hogy a politikai beszédben a szimbolikus dolgok jelentőségének a megnövekedéséhez az is hozzájárul a mondjuk a 90-es évekhez képest, hogy gondoljunk arra, hogy a 90-es évek elején a romániai magyaroknak volt egy pártjuk, ami még csak nem is nagyon szerette magát pártnak nevezni, pedig az volt, és akkor világos, hogy az RMDSZ-en belül ott voltak nagy nézetkülönbségek, stb. De ezeknek a versenyeztetése nem arról szólt, hogy egyiknek vagy másiknak a támogatásához szavazatokat kell szerezni. Na most, amiután most már lett több párt, akkor az világos, hogy itt létrejött egy nagy konkurencia, mert ezt a rendszer hozza magával, és akkor itt rögtön nagy fontossága lett ahhoz, hogy támogatást szerezni. Ez hova tovább teljesen háttérbe szorít minden olyan érdeklődést, ami a probléma megoldásra irányulna, mert arról azt lehet mondani, hogy ezt most ne kérjétek rajtunk számon, először szavazzatok ránk, hogy legyünk olyan helyzetbe, és majd utána foglalkozunk a problémákkal, és akkor itt a szimbolikus dolgok, mondjuk ez, hogy autonómia. Ez, hogy autonómia, ez most ma körülbelül ugyanazt a funkciót tölti be, mint annak idején a kollektív jogok, amivel sok embert lehetett mozgósítani, mert senki se tudta, mi az, erről se tudja senki, mi az, de nagyon sok embert össze lehet gyűjteni, és az attól függően, hogy kigyűjtötte őket össze, annak a pártnak a számára igyekszik támogatást szerezni. Mert azért értsük meg, és azt lássuk világosan, hogy ezek a nagy látványos pótcselekvések, amit én azért nevezek így, mert rengeteg pénzbe kerülnek, és utána egy lépéssel se vagyunk előrébb annál, mint ahol azelőtt voltunk. Ezeknek az igazi tétje az, hogy mennyi támogatót tud vele szerezni az illető párt. Ezt kéne lássuk, és az emberek nem látják ezt, mert a szimbolikus beszédnek az a természete, hogy az úgy viszi magával az embereket, és az igazi baj az, hogy ezzel a tényleges problémákkal való foglalkozást, a probléma megoldást mindig halasztjuk, mert hogyha felépítünk egy olyan elméleti konstrukciót, amit elnevezünk autonómiának, akkor azt úgy lehet venni, hogy a mi célunk az, hogy az összes meglevő problémákat annak a keretén belül kell megoldani, és majd az fogja megoldani, de akkor világos, hogy amíg az nincs, addig nem érdemes foglalkozni vele, mert akkor ez azt jelenteni, hogy előjük a puskaport. Hát ha mindent megoldunk előre, akkor meg a végén mitől olyan fontos az, hogy legyen autonómia.
Na most az is nyilvánvaló, hogy a környezet, a politikai környezet megváltozott. Már a Markó érában is az RMDSZ-nek az érdekérvényesítő képessége, ereje jelentősen csökkent. Azt hiszem, hogy 2004 után nem nagyon sikerült már jelentősen bővíteni a kisebbségi jogokat, viszont ezeket a jogokat sem alkalmazzuk, ezeket sem használjuk ki. Mostanában kezdett éledezni egy ilyen civil mozgalom, hogy legyenek kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen, legyen helységnévtábla magyarul Kolozsváron. Miért nem élünk ezekkel a lehetőségekkel? Nem beszélnek a magyar képviselőink az önkormányzatokban az anyanyelvükön? Nem igénylik ezt a lehetőséget? Miért?
Igen, ez jó kérdés. Hogy tudnélik, van egy csomó lehetőség, amire a jelenleg hatályban levő törvények tényleg azt lehetővé teszik. És azt vesszük észre, hogy az emberek nem élnek ezzel. És ennek nagyon sokféle oka van. Az egyik az, hogy az, amit mondjuk a politikusoknak sikerült elérni, hogy azt a törvényt tegye lehetővé, hogy annak egy része mennyire volt tényleges igény, vagy csak a politikus gondolta, hogy az az embereknek nagyon fontos. Ilyen is lehet. De közben meg ott van az is, hogy az emberek hát bizony elég gyengén vannak tájékozódva a felől, hogy egyáltalán mihez van nekik joguk. Mert sajtó, meg televízió, meg minden. Itt bőségesen beszámol mindenféle jogsértésről, ami egyszer történik, de avval senki nem foglalkozik, hogy az embereknek hozza tudomására, hogy nekik mihez van joguk, és hogyha azt úgy szeretnék csinálni, akkor már csinálhatják. Hát mit mondjak? Tavaly szeptemberben védte meg nálunk Katona Hajnal Tünde a doktori értekezését, aminek a témája az volt, hogy felmérje, hogy mennyi a nyelvhasználattal kapcsolatos jogismerete az embereknek, és ott azért elég érdekes dolgok jöttek ki. Hát gondoljuk el, hogy amikor Hargita megyében arra a kérdésre, hogy a jelenlegi törvények szerint van-e nekünk jogunk arra, hogy nyilvánosan magyarul beszéljünk már, mint az utcán. Erre Hargita megyében csak 75%-a 60 embernek válaszol biztosan, hogy van joga. Négyen azt mondják, hogy jaj, arra nincsen jogunk, hát, de hát akkor miért beszélnek magyarul? Hát valahogy kell, hát románul nem tudunk. Tehát most azért mondom, hogy ha ilyen dolgokkal nincsenek az emberek tisztában, hát akkor...
És ez már nem is az RMDSZ-en múlik, vagy a politikusokon?
Na persze, hogy nem, az, nem csak az RMDSZ-en múlik, de itt az van, hogy mondom, hogyha az ilyen egyszerű dolgokban is bizonytalanok, akkor mondjuk, hát mit gondolunk arról, hogy mennyire fogja ő megkövetelni azt, hogy már pedig olyan polgármesteri hivatalokban, ahol erre neki joga van, az ő kérvényét igenis fogadják el magyarul. Hát ezzel kéne foglalkozni, és igazából ez is rontja ám a közhangulatot, mert ha az emberek nem tudnak arról, hogy mi az, ami tényleg javult 90 óta, vagy pláne azelőtthöz képest, akkor persze, hogy az embereknek az az érzésük, hogy itt semmi az égvilágon nem javul, itt minden pont ugyanolyan, mint volt régen, sőt, még rosszabb.
Ha szabad egy megjegyzést ehhez, ugye ez a sérelmi politizálásnak azért az egyik következménye, hiszen ha állandóan a sérelmeket sorakoztatjuk, vagy abban versengünk, hogy minél több ilyen negatívumot ugye fel tudjunk hozni, akkor egyszerűen eltakarjuk azt, hogy közben a valóság az más. Hadd térjek vissza egy kicsit ahhoz, hogy ebben is nagyon fontos mégiscsak az, hogy a politikum ugye mit üzen azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értsük a társadalmi valóságot. És itt van ugye az egész romániai politikai mezőny központi témája mostanság, ugye egy jó egy éve a korrupciós téma, amivel kapcsolatban egészen biztos, hogy elvárnák az emberek, hogy egy áttekinthető és világos üzenete legyen az RMDSZ-nek, és nincs. És nincs ugye, mert miközben azt mondjuk, hogy nincsenek kollektív bűnök, már pedig rólunk ilyeneket nem mondjanak, másrészt azt üzenjük, hogy hát kollektív ártatlanság viszont van, meg sem kell ítéljünk egy ügyet sem, ahol magyar érintett van a korrupciós ügyben, ott mind a román állam és a román hivatalok és az igazságszolgáltatás rossz indulatáról és nacionalizmusáról van szó, holott az emberek világosan tudják, hogy nem erről van szó. Ugye az RMDSZ azzal riogat, hogy itt mindenikünket függetlenül attól, hogy mit tettünk vagy nem tettünk, ugye bármikor megvádolhatnak. Ez egyáltalán nem így van, ugye ettől egy sokkal árnyaltabb üzenetet kellene megfogalmazni, és nem mondják, hogy azt szokták mondani nekem, hogy mindent kritizálok, de sosem mondom meg, hogy helyette mit kéne. Hát mondom, ugye az RMDSZ üzenete az kellene legyen, hogy senki se féljen, aki ártatlan, ugye, és reszkessen mindenki, aki korrupt. De képtelen ezt a dolgot mondani, ugye, ez helyett azt üzenni, hogy minden romániai magyar megvádolt előjáró, vagy már esetleg ugye elítélt előjáró is csupa ártatlan, és csak azért került ebbe a helyzetbe, mert magyar. Ez pedig teljességgel kontraproduktív, és egy apró kis példa, most nem lesz itt idő, hogy felsoroljam, de figyelem a Transindex mérését azzal kapcsolatban, hogy hogy ítélik meg az emberek a DNA fellépését, és a kiegyensúlyozott álláspont a domináns. Mégpedig az, hogy minden esetet, ugye minden ilyen vádat, azt külön-külön kell megítélni. Nincsen sem kollektív bűnösség, sem kollektív ártatlanság.
Sajnos elfogyott az időnk még egy fél percben, hogyha lehet, az utolsó kérdésre választ, hogy milyen lehetőségeink lehetnek például a külföld, tehát az, hogy az Európai Unióhoz fordulunk, vagy esetleg az Egyesült Államokhoz, más nemzetközi szervekhez, ez megoldása.
Egyrészt ugye kellene tudjuk, hogy miért fordulunk, pontosan mi az, amit akarunk tőlük, ugye, és hogyan. Nyilván, hogy ráhatása van az Európai Uniónak is, az Egyesült Államoknak is arra, hogy Romániában mi történik, és nyilván ez nekünk nem tetszik. Tehát, hogy olyan típusú ráhatás van, ami, hogy mondjam, mi magyarok, és ebben nyilván a magyarországi politika helyzete nagyban meghatározó, ugye, nekünk ez nem tetszik, ez az üzenet. Mi nemzetállamot akarunk, magyart és nagyot, ugye, miközben azt akarjuk, hogy a román nemzetállam az tűnjön el. Na most ezt így sem az Európai Unió, sem pedig az Egyesült Államok nem támogatja, és hát akkor nekünk ez ugye nem derogál, már nem tetszik.
Én ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy én nem hiszek abban, amiben pedig itt vannak, akik nagyon hisznek, hogy ezeket a mi problémáinkat csak úgy lehet megoldani, hogy nemzetközi fórumokon képviseljük, és azt várjuk, hogy majd ők. Én úgy gondolom, hogy ha mi itt magunk meg nem tanuljuk egyszer azt, hogy milyen formába kell problémákat megoldani, ahhoz milyen beszéd tartozik, hogy kell a problémáinkat azonosítani, és ezt mi itt az egész román politikummal együtt nem tudjuk elrendezni, akkor mi teljesen hiába várunk arra, hogy majd ezt valaki nekünk külföldről megoldja.